Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
. 1681-ben Debrecenben Gyulai Mihály, a Dobi Eklézsiának lelki pásztora, egy különös intelmekből álló könyvet bocsátott ki a közönség épülésére. A címlapján a következő hosszadalmas, már-már fülszöveggel felérő cím olvasható. Fertelmeskedős, bujálkodó tánc jutalma, azaz olyan idvességes lelki tanítás, melyben a táncolás micsodás vétek légyen Isten ellen bőségesen megtanítatik, és az Isten szent könyvéből elegendőképpen megvilágosítatik. A táncolókat miképpen büntesse meg Isten, előnkbe adatik. A táncot javalló embereknek ellenvetésére felelet bőven és igazán nyújtatik, mi légyen ezért tisztünk, a tánc helyett előnkbe számláltatik. És ha valaki azt gondolná, hogy az ilyesféle kegyes intelmek bármiféle eredményt hoztak, és az emberek jó útra térvén leszoktak a táncolásról, bizony hatalmasat tévedne. A fennmaradt dokumentumokból, melyeknek javarésze tiltás, intés vagy erkölcsi prédikáció, leginkább csak arra lehet következtetni, hogy a tiltások tárgya napi valóság volt, eltörlése pedig csak jámboróhaj. De miről is van szó itt tulajdonképpen? A táncolás, mint olyan valójában azért üldözendő, mert új fertelmeskedő divatja támadt, nevezetesen a páros tánc, amelyben férfi és nő együtt forognak, és horribile dictu, fizikailag is megérintik egymást. Előző műsorunkban tárgyaltuk-e páros táncok előhírnökének a csalogató szerelmi táncnak a kialakulását. Ebben a férfi és nő már együtt táncolnak, de egymás érintése nélkül, egymással szemben állva, egymást kerülgetve, irányítva, csalogatva, ahogy a 19. században a magyar tánc ábrázolások tanulsága szerint a magyarok is táncoltak. A szlovák néptáncokban ez még ma is élő formula, nem beszélve a páros cigánytáncokról. Az Allgemeine Musikalische Zeitung 1800-ban megjelent szemléletes leírása szerint a férfiak patetikus szólótánca után a magyarok párossal járt friss táncra váltanak. Így szól a szöveg. A friss táncokban már a szép nem is részt vesz. A táncos itt is úgy tesz, mint előbb, kezével, lábával ugyanazt míveli, ugyanazon figurákat veszi, csak hogy aránylag gyorsabban és némelyikor forog. A hölgy vele szemben áll, csipőjére téve egy vagy mindkét kezét, vigyázva nézi táncos a lábait, aki így módon a magáé által irányozza az ő menését, lépését, fordulatait. A leírás folytatásában már feltűnik az új mozzanat is, amely lényeges idő eltolódással, de az európai táncfejlődés tendenciáit követi. Némelykor a két személy egymáshoz közeledik, a férfi átfogja a nő derekát, ez kezét vállán nyugtatja, és így forognak egy ideig. Némelykor meg a férfi jelzésére a nő magában is fordul, ami egyik a legszebb táncfiguráknak. A reneszánszban kibontakozó szerelmi tánc kiteljesedése, felszabadult formája tehát már az, amikor férfi és nő egymást átölelve párosan forog. A testi érintkezés szabadsága mellett ez a másik fontos újdonság, a forgás, amely, ha jól csinálják, egyedül álló élményhez juttatja a táncost. Mai szóval élve úgy tudnám kifejezni, hogy más tudatállapotba kerül tőle, de minden narkotikum nélkül. Maga a tánc természetesen távol áll még attól a csárdásnak nevezett tánctól, amelyben szintén van forgás, de amely majd csak a 19. század végére alakul ki nemzeti műtáncként. Ezek a kezdeti páros táncok az ugrós-forgós tánccsaládba tartoznak, még akkor is, ha Erdélyben további élő változatait manapság tévesen csárdásnak nevezik. Hagyományőrző helyeken, mint a mezőség, találkozunk a táncfajta pontos megnevezésével, ott szökősnek, azaz ugrósnak nevezik. A Székelyföld egyik jellegzetes régies páros táncát pedig magyarul forgatósnak hívják. A forgatós román fordítása invertita, szlovákul ugyanez krucena. Nem mindenki volt elragadtatva az új táncolási módtól. Német forrásos szerint az 1400-as években még megbüntetik a párt, amelyik kiválik a körből és párosan forog. És megbüntetik a vőlegényt, meg a menyasszonyt is, aki a lakodalmán erre a fertelmes dologra vállalkozik. A szaknyelven zárt összefogódzású párostánc divatjának első nyomaira, a nyugat-európai térhódításához hasonlóan, hazánkban is az egyházi írók által elítélt bűnök felsorolásában bukkanunk. A mi prédikátoraink is ezt a tapogatós táncot szapulják, szidják, ahol a férfi és nő egymást átölelve táncol. Ezek a szidalmak az új táncmód első hírmondói, melyek alapján a páros tánc népszerűségén túl jó néhány jellemző vonásáról is benyomást szerezhetünk. A legkorábbi ilyen témájú híradás Bornemisza Péternek a tapogatós tánc fertelmes vonásait ecsetelő, előző műsorunkban már idézett leírása 1578-ból. Ki barát táncot kezd, ki tapogatós táncot, és azban mind fület, szájat, orrot, mellyet, csecset, mind talpig eltapogatja, és úgy izgatja a sátán sokféle fertelmességre. Pázmány Péter 1636-ban éleslátóan világít rá a tánc motivációira, nagy tekintélyeket idézve. Szent Antonius írja, hogy ritkán lehet a tánc halálos bűn nélkül. Okát adja Petrarka, mert senki a táncot csak a szögdösésért nem szereti, hanem a kézfogások és szorítások, ölelések és tapogatások, a lassú beszélgetések tetszenek, melyekből olyat tanul az együgyű leány, hogy teljes életében megsiratja. A 17. századi körmendi kódex élvezetesen részletező leírást ad a szerinte eszement, vagy ahogy már említettem, más tudatállapotba kerülő táncosok viselkedéséről. Mint egy Káin szemmel pillogja a más feleségét. Ha nincs tapogatás, ott az asszony durcás, sőt, jókedvnek sem tartja. De hunyorgatással s ölel kapcsolással kedves táncát járja. A táncos eszétől fordult. Ugráló vadkecskévé teszi magát. A bakok e cimborája, a latrok játékit járja, derekát lógatja, fejét s nyakát rázza, mint rosszlovú taigás, süvegét konyára a fülére vonja, szemei villognak, mint a vízbe hult lónak, száját tátogatja, hajahuját kiált és hophaját, ugrik, igen topog, csúszás, hányja lábát, mintha tolna gáját, karjai csóvája, pajkos az ő munkája, mint rongyos fársángosnak kezei csattognak. A már idézett dobi lelkipásztor Gyulai Mihály 1681-ben szép akkurátusan felsorolja a tánchoz kötődő valamennyi lehetséges bűnt. Köztük a csókváltásról és a táncos nő kiforgatásáról is értesülünk. Mert sok bűnökkel vagyon együvé kötve, úgy, mint bujálkodással, szemtelen orcátlan paráznai nézéssel, fajtalan csókkal, tapogatással, ölelgetéssel, tenyérvakarással, tisztátalanságra való alkalmatossággal, kevéséggel, ugyanis kevéség nélkül nem lehet a tánc, öltözetben való nyalkasággal, hivalkodásnak bőségével, haraggal, veszekedéssel, szitkozódással, átkozódással, káromkodással, hamis és szükség kívül való esküvéssel, verekedéssel, egymásra való irigységgel. Debreceni János 1697-ben ezt a bűnlajstromot még a gyilkossággal is megtoldja. És mivel, hogy a magyar nemzetben, valamint másokban is él a tánc, és a vendégségekben és lakomákban gyakorolják is, tudnélik férfiak összefogódzó asszonyokkal és gyalázatos leányokkal, ez így sok bűnnel van egybekötve. És pedig eszelőséget és gőgöt eredményez az ittassággal, gyűlölködést és kicsapongást a bujasággal, és gyalázatos felingerléssel, fajtalansággal és néha gyilkosságokkal, mint ahogy ezt az események gyakran mutatják. Ők tudnélik testüket illegetve majd legugolnak és hajolnak, majd fölemelkednek és kiegyenesednek, majd lábukkal dobognak, kezükkel zajcsapnak, tapsolnak, mellüket mutogatják, simogatják, egymást átölelik, összesimulnak, testüket tapogatják, szájukkal kurjantanak és ordítanak, körbe karikában forogva fejüket ingatják és fennhordják, mint ahogy méltán nevezik az ilyen táncot az ördög malmának, a sátán dudájának. Hallgassunk meg most egy székelyföldi forgatóst a Péter Laki zenekar előadásában Vavrinec András gyűjtéséből. A zárt összefogódású páros tánc tehát olyan új elemekkel bővítette az intim kapcsolatteremtés lehetőségeit, amelyek nemigen fértek bele a régi világrendbe, s felbőszítették a kor erkölcsőseit. De hála nekik, mert a tánctörténet fejlődése ettől nem állt meg, mi viszont jó néhány olyan utaláshoz, adathoz juthattunk, amely révén némi képet alkothatunk a valóságos helyzetről. Bár vannak olyan források is, amelyek megértőbben kezelik a témát, ilyen a vásárhelyi daloskönyv egy balassi stílusát idéző táncnótája. Mert én szemem szemeiddel szépen ismerkedik, kezem akkor kezeidnek szépen hizelkedik. Arbó 1588-ban megjelent párbeszédes tánckönyvében teljesen egyértelműen leszögezi, hogy a tánc a férfi és nő közötti kapcsolatteremtés nélkülözhetetlen és egyben leghatásosabb eszköze. Azt írja, a férfiak és nők keresik egymást, és nincs olyan dolog, amely jobban késztetné a férfit az udvariasságra, becsületességre és nagylelkűségre, mint a szerelem. Ha meg akar nősülni, világos, hogy társat szerezni odaadással és kecsességgel lehet, ami leginkább a táncban bontakozik ki. Mert ami a vívást és a labdajátékot illeti, a hölgyek nem akarnak azokban asszisztálni, félvén egy törött törtől vagy egy labdától, amely kár tehetne bennük. És mi több, a táncot azért űzik, hogy kiderüljön, vajon a szerelmesek egészségesek-e, és jól bánnak-e tagjaikkal. A tánc végén meg van engedve, hogy megcsókolják párjukat, azért, hogy tisztelettudóan ugyan, de érezzék és szagolják egymást. Nincs-e rossz lehelletük, vagy illatuk, olyan, amit birkalapockaszagnak szoktak mondani. Így a társadalom jó berendezkedéséhez sikeres táncrendezvények szervezése is hozzátartozik. Ez a vélemény kísértetiesen hasonlít Korondi barátom Lőrinc Lajos megfogalmazására. Ő azt mondta, egy falusi élet keretén belül a tánc az nem olyan tánc, mint ahogy mi szakemberek nézzük. Az egy életforma, az egy közlési forma, az az anyanyelv szerves része, és ezzel ki is fejezik magukat a táncosok, de meg is értik egymást. De megérti a körbenülő közönség is azt a nyelvet, amit egymásnak közölnek a táncosok. Amikor egy fiú táncol egy lányjal, arról akárki mondjon akármit, ő a táncolás idő alatt pontosabban megállapítja, hogy ki az az illető. Jelenbeli hovatartozását, a munkaszeretetét, az ügyességét, az okosságát, mindent felmérhet a táncolás alatt. Felméreti, hogy őt szereti-e vagy nem. Felméri azt is, hogy békés természetű-e vagy nem. Szóval mindent a világon. A táncolás alatt tökéletes életrajzot kap a lányról és jellemábrázolást. Olyannyira, hogy az többet soha az életben nem tud hozzápótolni semmit, ezt merem állítani. De a lány is pont így meg tudja állapítani a legényről, hogy hozzávaló vagy nem. Szóval rendkívül fontos dolog, hogy a táncolás maga egy olyan jellemábrázolás, egy olyan megnyilatkozás volt, egy olyan nyitottság, amelyen keresztül a táncoló pár betekinthetett egymás lelki világába. Pesovár Ernő véleménye szerint nem véletlen, hogy a régi archaikus forma elsősorban a Kárpát-medence perem területein, Erdélyben, Felvidéken, a magyar, román és szlovák kultúrában élt tovább. Most hallgassunk meg egy szlovák forgatóst, azaz Krucenát, Potta Géza felvidéki primás zenekarának előadásában, Agócs Gergely gyűjtéséből. Román forgatós meghallgatását azért javasolnám, mert a legtisztábban a románok őrizték meg a régi tánc eredeti aszimmetrikus ritmusát. A századforduló még a magyarok is így használták ezt a zenét, csak valahogy napjainkra simult ki némileg, vagy talán inkább úgy mondanám, hogy kopott, kevésbé észrevehetővé benne az aszimmetria. Amikor Bartók Béla 1914-ben jobbágytelként fonográfra vette az időközben tankönyvekben páros ütemben elterjesztett malomnótát, a zenekar nélkül éneklő kislányok tökéletes 7-8-as ritmizálásban forgatós tánc üteme szerint énekelték.
Hogy a nékem is, szeretem, érezzem én is.
A romantikát megelőző korszakokban a táncok terjedése, befogadása még természetes folyamatként zajlott. A hagyományokhoz való ragaszkodás dialektikus egyensúlyban volt az újabb és újabb külföldről érkező táncdivatok kedvelésével, azoknak a használatba vételével és folyamatos beépítésével. Ezt a természetes hozzáállást akkor még nem torzította el semmiféle ideológia. De a nemzeti mozgalmak fellobbanásával egy csapásra fontossá vált, hogy mi az, ami a nemzetre jellemző, zenében, táncban, viseletben. Ekkor már válogatni kellett a meglévő gazdag hagyatékból, és minden nemzet azt igyekezett kiválasztani, ami szerinte őre a legjellemzőbb volt, a leginkább kidomborította egyedülálló nemzeti karakterét. Ez szinte valamennyi kelet-európai népnél azonos recept szerint zajlott. Martin György szerint a szlovákok az ország északi vidékén élő szabaszláv hegyi pásztorok hajduh vagy odzemok táncát érzik magukénak, melyhez a kettős, osztrák-magyar elnyomás ellen lázadó betyár, Jánosik legendáját is hozzáfűzik. A három különböző országban élő és egyesülni kívánó románok pedig az antikvitásból, a rómaiaktól eredeztetett rituális, kollektív férfi táncukat a kalusért avatják nemzeti törekvéseik táncbéli kifejezőjévé. A közelmúlt eseményei vagy a távoli történelmi mitoszok épp oly fontos szerepet játszottak tehát a nemzeti tudat megteremtésében, a tánctípusok kiválasztásában, mint az aktuális politikai társadalmi törekvések. A magyarok újkori történelmének szerencsétlen alakulása miatt 400 éven át vagy függetlenségi háború, vagy polgárháború dúlt, de azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a török megszállástól kezdve a kiegyezésig nem volt ebben az országban nyugalom. Ezért nem csoda, hogy a tánc, a fiatalság szórakozása főleg a katonai táborok színterén zajlott, és a nemzeti karakter keresésekor egyértelműen a fegyvertáncot járó katonaruhás táncosok kerültek a közfigyelem előterébe. A hajdutánc, amely már országosan, sőt a határokon is túlterjedt, a török elleni vitézhelytállás karakán táncbéli kifejezése volt. Az ebből kialakuló verbunk, a 18. századi verbúválások során mulatással, ivással, zeneszóval, tánccal, katonának csábított jobbágylegények férfi tánca, a magyar nemesség szemében a szabadságra, függetlenségre született nagymúltú lovas katona nemzet kifejezőjévé vált. Megerősíti az imént vázolt helyzetképet egy német katonatiszt levele is, 1792-ből. Azt írja. Először történt, hogy a táncot láttam, s én nem tudom leírni azt a hatást, melyet reán tett. A nemzet jellemét rendkívüli mód kifejezi. A magyarok hosszú nadrágjai már oly népre mutatnak, melynek életeleme a lovaglás. Valóban, tulajdonképp csak a huszárok azok, kiket igazi nemzeti katonaságnak lehet nevezni, mert a magyarországi gyalogcsapatokban mindenféle nemzetiségbeli vegyülék van. A huszárok közt ellenben kevés a más nemzetiségű, és a magyar nyelv, miként egyéb nemzeti bélyeg is, közöttük tisztában fennmarad. Már most olyan népre, mely a lovaglásban találja a megszokott életmódját, val a magyar tánc is. A táncosnak ennél szükségképp sarkantyúsnak kell lenni. A sarkantyú összeverése ugyanis lényeges része a magyar táncnak. Sarkantyú nélkül táncolva a magyar tánc elveszteni egész erejét, mert ezt a sarkantyú pengésétől kapja, melyet a táncos a zene ütemével ügyesen tud egyesíteni. A magyar tánc teljesen olyan embert jellemez ki magát szabadnak és korlátozatlannak érzi, mivel hogy a táncos teste felső részét hanyagul mozgatva, a lábaival tetszés szerinti fordulatokat tesz, addig táncol egymagában, ameddig akar, és akkor fogja meg a táncosnőjét, ha eszébe ötlik, és őt egész mesterkéletlenül jobbról balra, s balra jobbra körülforgatja. A magyar tánc egyszer mint komoly nemzet jellemzője. Ugyanis lehető kevés hajlongással kapcsolódik, a táncos kézen fogja a táncosnőjét, lábainak és sarkantyúinak lassú mozgatásával kezd bele, elhagyja a táncosnőt, addig táncol magában, ameddig akar, mi alatt a táncosnőnek is egyedül kell táncolnia, míg nem végül őt párszor megforgatja, és aztán kiki magában külön táncol. Többször láttam azt is, hogy férfi személyek csupán magukban nők nélkül táncoltak, és a nők nélkülözhetők is olyan táncnál, ahol a táncos egész művészete lábai művészi mozgatásában és sarkantyai ütemszerű összeverésében jelentkezik. Épp ez, hogy a magyar táncot egy férfi személy is táncolhatja, meg hogy valaki helyesen táncolhassa, rövid magyar katonai öltözetben és sarkantyúkkal ellátva kell lennie, erősített meg engem abban a gondolatomban, mely a táncról mindjárt kezdetben támad bennem, hogy ez teljességgel haditánc. Úgy látszik, egészen férfiak találták ki, akik éppen leszállanak lovaikról, és miután kardjukat letették, lábaik lassú mozgatásával kezdenek bele, hogy a lovaglásban való megerőltetésből felüdüljenek. Magukat abban a mértékben, amint a zene élénkebben működik, kedvüknek átengedik, és vérük fokozatos fölhevülésével megerősítik bátorságukat, hogy az új veszedelmeknek új bátorsággal mehessenek elébe. Ezek és ilyenféle gondolatok jutottak eszembe, amikor először láttam a magyar táncot, mely, mint hallom, a nápolyi királynak és a császári hercegeknek is nagyon tetszett Pozsonyban. E gondolatokat azon melegükben írom, amint bennem keletkeztek. Vagy nézzük egy angol utazó, Robert Townsend 1793-as leírását a magyar táncról. Ő is kiemeli a sarkantyú fontos szerepét. Azt írja. Az újoncok, mint nálunk, itt sem hiányozhatnak a vásárból. Alkalmat nyújtottak nekem némely magyar tánc megismerésére. A táncok tetszetősek, de a hornpipehoz, az angol matróztánchoz hasonlóan, igen fáradtságosak. A férfiak huszárruhájukban igen szép látványt nyújtanak, sarkantyújuk rózsája igen nagy, némelyik félpenny nagyságú, de nem hegyes. Egyik másiknak két rózsája is van. A sarkantyúk a zene erősítésére szolgálnak, miután a táncosok sarkuk összeverésével és csizmájukra, valamint nadrágjukra való csapkodással nagy zajt okoznak tánc közben. Ezzel egy időben zajlik a párostáncok lassú, de szívós térnyerése is a magyarság körében. Kezdetben igen nagy az ellenállás, különösen abban az időszakban, amikor a romantika és a nemzeti függetlenségi mozgalom összekapcsolódásakor a megkülönböztető jegyeket kezdték keresni a zenében, táncban is. Hiszen akkor már az északról és nyugatról érkező új divatok nemzeti karaktert kezdtek ölteni. A magyar Simplicissimus már előző műsorunkban idézett szövege szerint 1683-ban a kassolyak táncai majdnem mind körtáncok. Valóban kecsesen és rendesen járják, nem mint a németek és franciák, akik ugrálásukat csodaszépnek képzelik. De hagyján, mindenkinek legszebb a magáé. Ez még jobbára esztétikai értelmű berzenkedés, de Csokonai Vitéz Mihály 1799-ben leírt véleménye már mozgalmi elfogultságot is mutat, mikor kijelenti, hogy az igazi magyar tánc a lassú verbunkos, amit becses emlékű eleink, kik a nemzeti dolgokat korcsosodó unokáiknál jobban kedvelték, szebb és méltóbb kifejezéssel nemeses táncnak neveztek. A mi hiú, szapora és rendetlen táncunk, melyben az asszony személyek is ugrándoznak, ölelkeznek, keringenek, s kiki magáért és párjáért táncol, egész formájával megmutatja, hogy tót eredetű. Az ázsiai gravitással és méltósággal általjában ellenkezik. Hasonló húrokat pengett Balla Károly is 1823-ban. Némely kötéltáncolók se országa, se hazája lábfintorgatásokkal gyalázzák a magyar méltóságos táncot. Midől látjuk, hogy magunk közül is alig vagyon ezer közt egy, aki száz rudalódzásokat, fertelmes testfintorgásokat, keresztbe kocsba vágott szelességet ne keverne az elfelejtett, csak hébe-hóba pengő sarkantyú nagyságos ütése közé. Okát nem másban kell keresni, mint abban, ezen korcsosodásnak, hogy nemzetünk még ekkori kevés figyelemmel volt táncára. Sem azt nem kérdezte, honnan származott, az úgynevezett mái magyar tánc, sem azt, milyennek kéne annak lenni, sem végre, hogy kellene rajta segíteni. Egy-két szeles, de talán tóttal atyafiságos magyar kedvét lelte az apjának vagy anyjának hajkoza nakoze táncában, sőt fiaival is megkedveltetvén lábra kapott végre a tóttánc. És elfelejték némely magyaraink, hogy a fellengző magyar muzsikának halálos ellensége légyen a térdek földhöz verése, és a nemes érzést megalacsonyítja a szép nem nyalábolása, nemtelen forgatása és ráncigálása, melyek, ha nem annyira is, mint a tóttáncban, de csak ugyan fordulgatnak elő a mái magyar frissesben is. Csak itt-ott a törzsökös magyar házaknál járják azon táncot, melynek rendetlensége és fajultsága fosztál meg azt a legszebb névtől. sőt, illetődve tapasztalám egy magyar faluban, midőn egy kegyetlen bőgős, a kemenc torkán egy német nótát, a gatyás és rásaszoknyás köztársaság pedig a német táncot nyaggatták. Mi csinálsz, zsiga, mondám? Miért nyomorgatjátok a levegőt? A sötét képű prímás, ki már verejtékezett a nehéz munkába, kegyelmes uram, úgy mond, a nagyságos földes uraktól tanulták, paraszt uramék, ők elmék. Látnivaló, így származott az a rettenetes kár, az a nemzeti sérelem, hogy nemzetünk a korlátok közé szorított, idegen táncokat kedvelte meg, s a maga lelkes táncáról már-már felejtkezni látszatik. Cucor Gergely 1843-as morgolódása már mutatja azt a kialakuló szakadékot, mely a felsőbb körök divatmajmolása és a nép hagyományhoz ragaszkodóbb magatartása között húzódik. Törzsgyökeres megyékben is a mulatságokon a magyar táncot teljesen kiszorította az idegen. Ez a legfőbb körökből száműzve már csak a falusi bucsukon, menyegzőkben, a suhancok s mesterlegények vigalmaiban és legfellebb az igénytelen nemes házak magány falai között talált még menedéket s kedvelőket, de ez utolsók is a nyilvános tánctermekben a többségtől elragadtatván németül keringtek, franciául lejtőztek, kozákul ugráltak, s nem tudom miféle nemzetül nyargaltak. Ezt a hangulatot tükrözi Pálóczi Horvát Ádám jóval korábbi, még a napoleoni háborúk idejében szerzett éneke is. Kátai Zoltánt hallják.
Hát Isten néki, kapjunk rá, szokjunk rá a német táncra, a német táncra. Úgyis már régen megnyertek, rávertek a szolgaláncra, a szolgaláncra. A muzsikás nem ismeri, nem veri a mi húrunkat, s hastáért húz, mi pengessük, jobb vessük el sarkantyunkat, el sarkantyunkat. Szánd meg Árpádom, szánd unokádat, tartsd meg ez véren szerzett hazádat. Már régen érzem, a nagy sas, a kakas, körme mi vétett, körme mi vétett, hogy Stájer végzi, a nemrég végvendég, hoztam minétet, hoztam minétet. Nyalka csizmám elrombolja, porszolga sarúformára, sarúformára. Fűzött topánom elnyírtes, ütötte cipőkaptára, cipőkaptára. Szánd meg Árpádom még unokádat, tartsd meg ez véren szerzett hazádat. Isten úgy látszik, elvette, letette szent kezit rólunk, szent kezit rólunk. Panaszkodunk, de mind írva, mind sírva, hiába szólunk, hiába szólunk. S hogy gyávaságunk büntette, jól tette, igaz bíróra találunk benne, méltó lett e nemzet, ilyen ostorra, ilyen ostorra. De szánd meg Árpád még unokádat, tartsd meg ez véren szerzett hazádat.
De hiába volt minden berzenkedés. A reformkor jóval konszolidáltabb viszonyai közt már beindult a társasági élet felsőbb körökben is, és megkövetelte a társastánc kérdés aktuális politikai igényeket és kielégítő megoldását. Martin György, a szomszédságra is kitekintve, a következőket írja erről a jelenségről. A fejlődés későbbi szakaszában a 19. század derekára a férfi táncokhoz egy-egy páros tánctípus is kapcsolódik, melynek kiválasztásában és elterjesztésében a társas szórakozások nemzeti tartalmának biztosítása játssza a főszerepet. A magyaroknál a rögtönzött individuális csárdás válik divattá, mely egyik múlt századi zeneszerzőnk jellemzése szerint rögtönzött formájával hasonló a szabadságot jelképező forgó láng oszlophoz, mely szüntelenül változtatja alakját. A szlovákok a csárdás északi rokonát, a Fiska nevű ugrós párostáncot választják, és a század közepére a nemzeti érzelmű román értelmiség is megalkotja a Romána és Hacigána nevű műtáncait az erdélyi forgós párostáncokból. Hasznos mulatságok 1823. Atyáink idejében a lejtőst, vagyis a lassú nemzeti nemes táncot még széltében lehetett látni, melyet a szaporább és a következő friss tánc szokott berekeszteni, és ugyaninnen közmondássá vált, Három a tánc. Idézzük fel most egy ilyen reformkori nemesi bál hangulatát korabeli dallamokból rekonstruált zenével. Befejezésül azokat a kritikai hangokat szeretném bemutatni, amelyek a Nemzeti Tánc, a Nemeses Verbum színpadra kerülésekor pendültek meg. Meg kell mondjam, hogy őszinte meglepetéssel olvastam ezeket a problémafelvetéseket, mert kísértetiesen emlékeztetnek azokra a vitákra, amelyeket a színpadi néptáncról ma is folytatunk. Berzsenyi Dániel 1832-ben az üres virtuózitás ma is oly gyakran kísértő bűnét veti a mindenáron érdekességet hajszoló művészek szemére. Mert a hasznosra nem ügyelő művész nem használni, hanem csodáltatni akarván, a józan és szép középről csak hamar rút különösségbe, fölöttibbségbe és különféle céltalan végletekbe bukik. Az ének, melynek célja az értelmes beszédet a hanglebegés harmóniás játéka által megszebbíteni, elnyeli a beszédnek egész értelmét, s által megy az értelmetlen muzsikába, a szép emberi hangból a fülemile hangjaiba, s csak akkor ér célt, ha tüdőt repeszt. A muzsika, melynek tárgya a szép érzelmek kinyomása, által megy a képiratba, festeni a fülnek szemtárgyokat és kapucédulákat. A tánc, melynek célja mozdulataink harmoniázatja, és minden erőnknek gyönyörrel járó kifejezése, által megy a nyakszegő nehézségekkel való küzdésbe és kötelen táncolásba. Vahot Imre 1841-ben így kell az általa elhanyagoltnak vélt magyar nemzeti tánc védelmére. Azoknak, kik nemzeti táncunkat színpadra vivék, egy-két kivétellel igen keveset köszönhetünk, mert cikornyás, erőltetett, feszes modorukkal többnyire elferítették azt, és ezen színpadi iskolából kerültek ki a ma híres magyar szóló táncosok, kik társas mulatságokban is sok kérelem és nógatás után Martinovics egyhangú és unalmas nótája mellett ugyancsak átkozottan rakták a lőcsöket, míg a körültük bot exekúció formában álló tisztelt nézőség bámulva tapsolt egy természetlen szépségnek. Nincs itt egyéb kérdés, mint az. Vajon úgy, amint meg volt kezdve, tovább is minden szabály nélkül csak természetesen táncolják azt, vagy kissé rendbeszedve? Minden esetre ez utóbbit kell választani, mert a puszta természetesség ugyan magában is szép lehet, de a művészeti természetesség még szebb. Azonban nemzeti társastáncunk szabályozása csak oly feltételek alatt engedhető meg, ha azáltal eredeti sajátosságából, egyszerű szépségéből legkisebbet sem veszt, s holmi feszes, cifra, torzfigurákkal el nem rontatik, sőt, ellenkezőleg, ha könnyű, hajlékony természeténél fogva, a szabályozó által oly szépé alakítatik, hogy művészi becsben valamennyi társastáncot felülmúlja. Mai műsorunkat egy felvidéki zenekar muzsikájával zárjuk. Potta Géza együttese a közelmúltig játszotta a 19. században kialakult nemzeti zenét hamisítatlan korhű stílusban. Először egy úgynevezett hallgatót játszanak, mely, bár erről most kevés szó esett, szintén ennek a kornak a terméke, azzal az érdekességgel, hogy a régies rubátó pásztor stílus továbbélését láthatjuk benne. Ez az a pont, ahol az új népies műzene a leglátványosabban kapcsolódik a régi hagyományokhoz. Ezt követi egy györkei verbunk, feszesen, katonásan és méltóságteljesen, ahogy ezt a régi magyarjaink mindig is elvárták.